Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Szijjártó Péter szerint az Egyesült Nemzetek Szervezetének nagyobb szerepet kellene vállalnia az ukrajnai rendezés szolgáló diplomáciai erőfeszítésekben, mert, mint mondta, olyan legitim porondot nyújt, ahol az egymással háborúban álló országok beszélhetnek egymással. Erről a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés 79. ülés szakán beszélt. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint gyakorlatilag semmi sem sikerült abból, amit a nemzetközi közösség, illetve az Európai Unió tett válaszként az ukrajnai háborúra. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy felelősségteljes döntést hoznak azok, akik az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek mélységi csapásokhoz való felhasználásáról határoznak Oroszország területén, mert mindez komoly eszkaláció veszélyével járhat. A minisztert szinkrontolmács segítségével hallják.
Magyarország tehát azt szorgalmazza, hogy azonnali tűzszünetre kerüljön sor, és meginduljanak a béketárgyalások. Ez lenne a békéhez vezető leggyorsabb út. És ezzel a béketárgyalások megkezdésével nagyon sok életet menthetünk meg.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az ENSZ-nek óriási szerepe lehetne a rendezést szolgáló diplomáciai erőfeszítésekben.
Az Egyesült Nemzeteket nem közösen gondolkodó államok hoztak létre, hanem egy olyan platform létrehozása volt a cél, ahol minden ország mindenről beszél, az ENSZ pedig egy legitim lehetőséget ad minden állam számára, még a háborúban álló államok számára is, hogy szóba álljanak egymással.
A miniszter nonsensnek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a nagyhatalmak képviselői nem tárgyalnak egymással, ami szerinte a világ hatalmi blokkokra szakadásának veszélyével járhat. Szijjártó Péter azt is mondta, hogy a gazdasági szankciók nem jártak sikerrel, nagyobb hátrányt okoznak az egyes európai gazdaságoknak, mint Oroszországnak.
Andrius Kubilius, litván védelmi és űrkutatási ügyekért felelős uniós biztos jelölt szerint az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy Oroszország néhány éven belül megtámadja. Az Inforádiónak nyilatkozó biztonság és védelempolitikai szakértő szerint Európának a feltételezett támadástól függetlenül is fejlesztenie kell védelmi képességeit. Kalapos Mihály kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét.
Kell-e bármiféle összefüggést keresnünk a között a két hír között, hogy egyrészt Németország nem engedélyezi a fegyvereinek a távoli orosz területeken való használatát, illetve a másik hír között, hogy a védelmi és űrkutatási ügyekért felelős litván biztos jelölt azt mondja, hogy az Európai Uniónak fel kell arra készülnie, hogy Oroszország néhány éven belül megtámadja.
Lendő európai biztos az litván származású. A litvánoknak is megvan a maguk történelmi tapasztalata az orosz birodalommal, lett légyen a cári Oroszország, Szovjetunió vagy Oroszországi Föderáció, és hát nagyon finoman fogalmazok összefoglalva, akkor a nagyon nem ős, borzasztó orosz közötti választóvonal ingadozik ez a tapasztalat. Tehát a baltiak, finnek, lengyelek, azok nem ok nélkül tartanak az oroszoktól, és hozzá kell tenni ebben retorikai szinten az oroszok is partnerek, tehát akár Dmitri Peszkov szóvivőt, akár ugye a rossz rendőrt, Dmitri Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnököt, aki jelenleg a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes vezetője, hallgatjuk, ők simán atomháborútól kezdve mindennel fenyegetik Európát. Én nem gondolnám, hogy józan észérvek mentén Oroszország megúhajtana támadni Európát, de hozzá kell tenni, azt se gondoltam volna, hogy Ukrajnát meg fogja támadni, tehát az autoriter rezsimek, illetve a diktátorok gondolkodásmódja az nem mindig harmonizál a józan ésszel, tehát nekik megvan a saját logikájuk, ami mentén a döntéseket meghozzák. Tehát kizárni nem zárható ki, hogy Oroszország megtámadja Európát, de azért nagy téteket nem tennék rá. Tehát Moszkva nincs abban a helyzetben, de ettől függetlenül abban abszolút Kubilius leendő biztos úrnak igaza van, hogy Európa védelmi ipara és Európa hadereje az alaposan meggyengült 91 óta. Erre már az ukrán háború, illetve az ukrán haderő ellátásának logisztikai nehézsége is rávilágítottak. Tehát nem feltétlenül egy Oroszország elleni háború miatt kell Európának megerősíteni a katonai képességeit, hanem azért is, hogy globális szinten, sőt elsősorban azért, hogy globális szinten Európa, ha képes és tud önálló aktorként megjelenni, akkor komolyan vehető hatalom legyen, mert egyelőre ehhez az úgynevezett globális erőkivetítési képességei erősen hiányoznak. Pláne, hogy a Brexit-tel Európa legütőképesebb haderőinek egyik a brit, az ugye kikerült az EU hatásköréből, bár természetesen a brit haderő, mint NATO szövetséges, azért ott van az oroszokkal szemben. Az, hogy a németek miért döntöttek úgy, hát Olaf Scholz kancellár az elég érdekes pávatáncokat járt már itt az ukrán-orosz háború, vagy hát, hogy különleges katonai művelet, ahogy az oroszok nevezik, szemszögéből. Adunk is, nem adunk is, beleegyezek, belebegtetem, adok Taurus robot repülőgépet, ugye azok több mint 500 kilométer hatótávolsága rendelkeznek, mégse adok, engedem, nem engedem, tehát igazából teljes kiszámíthatatlan ebből a szempontból a német döntés. Annyiban nem, hogy nem csak Németország nem engedélyezi, mondjuk Németország egyáltalán nem engedélyezi a nagyobb hatótávolság. Ugye a nagy hatótávolság, mint olyan az újságírói túlzás, tehát ezek a fegyverek pár száz kilométeres, maximum 500 kilométeres hatótávolsága rendelkeznek. Ugye a nagy hatótávolság rakéták meg robotrepülőgépek esetén az az interkontinentális 5500 kilométer, az nyilván Ukrajna esetében szóba se jöhet. Szóval ezeket a pár száz kilométeres, mondjuk úgy hadműveleti hatótávolságú rendszereknek a bevetését az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok csak úgy hagyja jó, hogy minden egyes célpontot egyeztetni kell. Tehát katonai repülőteret, lőszerraktárat, különösen olyan repülőteret, ahonnan napi szinten bombázzák, támadják Ukrajnát, lehet támadni. Más célpontokat nem feltétlenül. Tehát nem csak a németek korlátozzák, illetve tiltják azt, hogy az általuk szállított fegyvereket, nagyobb hatótávolságú eszközöket, amiket egyébként ők a hügyesokat nem is adtak, nevethessék be orosz területek ellen. Na most természetesen ide nem számít bele a 22-ben annektált, hát orosz álláspont szerint önként csatlakozott, és ezt mindig megpróbálom mosolygás nélkül kimondani, területek, hiszen az nemzetközileg Ukrajna része, és ugyanúgy nemzetközi jogilag a nemzetközi közösség többsége úgy tekinti, hogy még a Krím is Ukrajna része, tehát ezekre nem vonatkozik a tiltás, de Oroszország 14 januári határain túlra Ukrajna német fegyvereket nem indíthat, de még egyszer igen erős korlátozással indíthat amerikai, brit vagy francia eszközöket.
Mégis mit jelent majd az, hogyha az Európai Unió egy komolyabb, egy jelentősebb fegyverkezésbe kezd? Újabb fegyvergyárak jöhetnek létre, lényegesen több lőszere lesz az uniónak. Hogyan képzeljük ezt el?
Alaposan fel kell, ez kétségtelen tény, erre az ukrajnai háború rávilágított, hogy alaposan fel kell pörgetni az európai fegyvergyártást. Ez annál is inkább fontos, mert nagyobb mennyiségben gyártunk, és több üzem, akkor egyrészt lejjebb megy az ár, mert amíg nagyon kevés üzem van, és korlátozott mennyiséget kell legyártani, addig a darabár elképesztően magas. Ez a néhány üzem az nincs versenyhelyzetben. A jó ízlés határáig, mondhatnám azt is, pofátlan magas szintig is tudják emelni az árakat, mert nincs verseny. És azt látni kell, hogy független attól, hogy mik voltak a nemzetközi várakozások, az orosz-ukrán háború megint rávilágított arra, hogy két nagyobb hadviselő fél között óhatatlan anyagháborúvá alakulhat egy modern konfliktus is, amiben az is számít, hogy ki mennyi tüzérségi lőszert, ki mennyi repülőeszköz, légi bombát, rakétát, harckocsit képes legyártani, és ebből a szempontból Európát finoman szólva sem áll jó. Nem csak Oroszországgal összevetve, de Kínával összevetve, az Amerikai Egyesült Államokkal összevetve, vagy egyébként akár az egyre erőteljesebben fegyverkező, hiszen hosszú távon az ENSZ BT állandó tagjává válni kívánó Indiával sem biztos, hogy fel tudja venni Európa a versenyt. verseny, tehát nagyobb európai védelmi iparra van szükség, és elkerülhetetlen az európai haderők egy átfogó korszerűsítése, már csak azért is, mert mind az orosz-ukrán konfliktus, mind pedig Izraelnek a gázai palesztinokkal, illetve a Hezbollah-val vívott háborúja rávilágít arra, hogy azok fegyverrendszerek többsége, amit még az európai haderők használnak, azok már nem biztos, hogy egy modern háborúban hely tudnának állni. Tehát egészen egyszerűen nyomon kell követni a technológiai fejlődést is, és mivel a világ nem lett biztonságosabb, mint volt, sőt, az elmúlt pár évben kifejezetten negatív változások voltak megfigyelhetők, Európa szűkebb környezetében is. Ugye Gáza sincs olyan messze Európától, az orosz-ukrán háború meg ugye tulajdonképpen földrajzilag Európa területén van, ott a Balkán, ahol még messze nincsen minden kérdés lezárva, Európa déli határán ott van a nagyon komoly belső válságoktól sújtott Maghreb térség, az iszlám világnak, ugye az észak-afrikai része, tehát Európának a jól felfogott önvédelmi szempontból is szükséges, hogy alaposan korszerűsítse és fejlessze a haderőit. Ad abszurdum, erről ugye nem beszélt a biztos jelöl, de egy ütőképes közös európai haderő felállítás, ami szavak szintjén már régóta cél, csak valahogy a megvalósítás az, ami eléggé döcögve halad néha kicsit visszafelé. Tehát ez is elkerülhetetlen, ha Európa hosszabb távon hatalmi tényezőként próbál megmaradni a nemzetközi kapcsolatokban.
Mi annak az üzenete, hogy Moszkva nem vesz részt a második békekonferencián sem? Egyáltalán van-e így értelme békekonferenciát tartani?
Nyilván ez várható volt. Oroszország azt kommunikálja nagyon régóta, hogy a realitások talajáról kell kiindulni, azaz minimum az oroszok szerint igazságos béke az az, hogyha a nemzetközi közösség és természetesen Ukrajna is beleegyezik abba, hogy amit eddig elraboltunk Ukrajnától, az már a miénk. Ez Moszkvának a minimális tárgyalási alapja. Hát ugye Moszkvának emellett még van egy csomó más célja is. Még mindig nem tettek le egyes szakértők szerint az egész Fekete-tenger, mármint Ukrajnának a teljes Fekete-tengeri partvidékének a bekebelezéséről, arról, hogy egy báb kormány, tehát egy hozzájuk hű, tőlük függő vazallus vezetőt ültessenek Ukrajna élére. Ugye ezeket ilyen ködös dolgokkal fogalmazzák meg, mint náci tanítás és más egyéb nehezen értelmezhető kifejezésekkel. Meg most az oroszok támadnak. Tehát Oroszország most független attól, hogy a Kurszki fiaskó, hogy az ukránoknak a Kurszki betörése az propaganda szempontból is egy kínos csapás volt Oroszországra, de ettől független jól látható módon a frontokon az orosz csapatok kezében van a kezdeményezés, már Kurszk térségében is ellentámadásban vannak az orosz erők, és kitartóan és esetenként a napi 200-300 métert meghaladó tempóban is képesek előre törni. Tehát most Kelet-Ukrajnában a helyzet kifejezetten rossz az ukránok szemszögéből, területeket veszítenek, nem látszik, hogy tudják ott az orosz támadást megállítani. Igaz, hogy az oroszok egy-egy faluért vagy egy-egy nagyobb dombért 4-500 katonát is feláldoznak, de borzasztó hangzik, amit most mondani fogok, az oroszoknak ez belefér. Ők jóval több katonát fel tudnak áldozni a háború sikerekért, mint a jóval kisebb népességű Ukrajna. Ugye Oroszország népessége a konfliktus előtt is 3,5-szer nagyobb volt Ukrajnáénál. Azóta Ukrajnából 12-14 millió ember is elmenekülhetett. Oroszországból idézővetéve csak olyan 1 millió, mondjuk azok zömmel értelmiségiek, mérnökök, tanárok, orvosok, informatikusok, tudósok voltak, de ez nem is biztos, hogy annyira fáj az orosz vezetésnek, mert főleg az értelmiséggel van baja minden diktatúrának. Tehát Oroszországnak ez belefér. Moszkva kivár, mindenképpen kivárják az oroszok az amerikai elnök választást, mert nagyban befolyásolni fogja az orosz döntéseket, hogy januártól 4 évig kivel kell számolni. Újra Trumppal, ami valószínűleg változást hoz az amerikaiak Ukrajnának nyújtott támogatásában, bár én személy szerint nem gondolnám, hogy egyből áll az amerikai támogatás Ukrajna irányába, vagy pedig Harris-szel, aki szintén nem fogja folytatni a Biden-féle külpolitikát, politikát, de nyilván sokkal közelebb lesz az előző négy év körül Ukrajna politikája, az egy esetleges Harris adminisztrációnak a döntéshozatala. Tehát Moszkva kivár, őt nem sürgeti semmi, Ukrajna van szorongatott helyzetben, neki nem fontos az idő, nem érdekli. Ugye eleve olyan országok lesznek zömmel ott, ezeken a rendezvényeken, az előző ilyen úgymond békekonferencián is, zömmel olyan országok voltak ott, akik amúgy sem azonosulnak az orosz állásponttal, Moszkva barátai, ezek a konferenciák hidege adják, ugye Oroszország legközelebbi barátaira azért számos ország nem lenne büszke, tehát egy Irán, Észak-Korea, Szíria, Venezuela, Kuba, hogy így ők azok, akik egyértelműen beállnak az orosz álláspont mögé. Kína is inkább Oroszországot támogatja, neki meg az is belefér, hogy ott elmegy és elmondja, hogy milyen óvatatlan békevágya van, de ettől még nem fog előre mozdulni a békekötés, egy tűzszünet sem valószínű jelenleg. De az a faramúci helyzet, hogyha ne adj Isten Ukrajna indítana egy sikeres ellentámadást, akkor ő is egyből alább hagyna a nagy békekonferenciázással, mert aki ugye éppen nyerése áll, vagy olybá tűnik a frontokon, hogy ő van nyerésben, akkor egyből nem annyira hajlamos megegyezni, azt kell látni.
Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Putyin elnök kilátásba helyezte, hogy lazíthatják az atomfegyver bevetését szabályozó orosz doktrinát. Ezt az ukrán elnök ENSZ beszédéhez és amerikai útjához időzítette, amelynek fő témája engedélyt kapni, hogy Kijev nyugati rakétákkal lőhesse Oroszországot. Svetnik Endre összefoglalója.
Oroszországnak lehetőséget kell adni, hogy akkor is bevethessen atomfegyvert, ha hagyományos rakétákkal támadják, és a támadásban egy atomhatalom segítkezik. Eme feltételek mellett módosíthatják az orosz nukleáris doktrínát, legalábbis ezt helyezte kilátásba Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hazája biztonsági tanácsa előtt állt elő az elképzeléssel, amit széles körben úgy értelmeznek, hogy el akarja tántorítani a nyugati hatalmakat, hogy megengedjék Ukrajnának a nagy hatótávolságú rakétáik bevetését, kifejezetten Oroszország ellen. Ukrajna számára nyugati szövetségesei eddig csak az orosz hadsereg által megszállt ukrán területen engedték alkalmazni a HIMARS, Storm Shadow és egyéb rendszereket. Ezeket meglehetősen nagy hatékonysággal vetette be Kijev, például a szevasztopoli orosz flotta főparancsnokság központja, vagy orosz újoncok laktanyája ellen. Zelenszkij ukrán elnök azonban már hetek óta azt kéri, hogy mélyen orosz területre is csapást mérhessen az ilyen fegyverekkel. Amire a NATO vezető ereje, az Egyesült Államok lebegteti a választ, miközben néhány kisebb ország kész igent mondani. Joe Biden amerikai elnököt Vlagyimir Putyin ama megjegyzései aggasztják, hogyha nyugati fegyverrel támadják országát az ukránok, akkor azt úgy veszi, hogy már a NATO-val áll háborúban. Putyin most a nukleáris doktrína lazításának fenyegetésével emeli a tétet. Már korábban is emlegette az atomfegyvert, de most hangzott el a konkrétum. Ha egy nem atomhatalom konvencionális rakétákkal, de egy atomhatalom támogatásával támadja Oroszországot, akkor azt az Orosz Föderáció elleni együttes támadásnak lehet venni. Megfontoljuk ezt a lehetőséget, ha légi és űrbéli eszközök tömeges indításáról és arról kapunk információt, hogy azok átlépték a határainkat. Ezek lehetnek stratégiai és taktikai repülőgépek, cirkáló rakéták, drónok, hiperszónikus rakéták és más repülőeszközök, fogalmazott Putyin. Kommentátorok szerint szándékosan időzítette a megjegyzést Zelenszkij ukrán elnök amerikai lobby útjához és az ENSZ közgyűlése előtti felszólalásához. Kijevben több médiumban is azonnal elvetették Putyin fenyegetését azzal, hogy már korábban is blöffölt. Nyugati médiumok is megjegyezték, hogy a nyugat már többször mindenféle következmények nélkül átlépte az oroszok vörös vonalait. Például tankokat, repülőgépeket és rakétákat szállított Ukrajnának. A mostani fenyegetés viszont kicsit más, mint a többi, véli a Sky News, mivel kissé ködösebb, értelmezési lehetőségeket ad, de közben egy jogi kerethez kapcsolódik. Talán szándékosan is, hogy nyugaton ne tudják, Putyin tényleg megnyomja a gombot, ha átrepül a határán egy nyugati rakéta.
Egyre több ország szeretné a nemzetközi tilalom lejárta után kibányászni az Antarktisz felszíne alatt található ásványkincset, Ignát Márk erről kérdezte Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját.
Az Antarktis egy nagyon különleges kontinens, állandóan jég fedi, tehát nagyon fontos, hogy most már egyre inkább az éghajlatváltozás egyik epicentrumává kezd válni. Az északi sark után most már egyre jobban érzékelteti hatását ott is a felmelegedés. Még eddig körülbelül ugye a 2000-es évek közepéig úgy nagyjából hó vastagodásról beszélhettünk, azóta egy nagyon intenzív hóolvadás kezdődött. Ez pedig ugye nagyon sok nagy hatalomnak az érdeklődését felkeltette már korábban is, de most egyre jobban érdeklődnek, hogy gyakorlatilag a saját befektetéseiket oda küldjék, különösen a kitermelések, a szénhidrogén kitermelések, illetve az egyéb ritka fémek kitermelése miatt. Elsősorban Kína, Oroszország, Irán, illetve az Egyesült Államok az, amelyik a jövőben tervez mindenféleképpen olyan kitermeléseket, amelyek majd a saját iparuknak a pozitív oldalára tudnák állítani, ugyanis az oroszok nemrég 2018-ban találtak egy hatalmas, nagyon nagy lelőhelyet, ahol több mint 515 milliárd hordónyi kőolajat lehetne kitermelni, és ez csak egy pici félsziget, ez egy pici félsziget alatt lévő hatalmas lelőhely. Ez körülbelül annyi, mint amennyi Venezuelának, illetve Kanadának a tartaléka.
Azt mondja, hogy lehetne kitermelni, tehát most még nem lehet kitermelni. Mi kellene ahhoz, hogy ki lehessen, és ez így a folyamatban mennyire jelezhető előre, hogy ez mikor válnak az állapotok alkalmassára?
Hát egyelőre még ezt tiltja maga az antarktiszi egyezményt, amit 1959-ben írtak alá, először 12 ország, azóta 57 ország aláírta, köztem Magyarország is, illetve a nagyhatalmak is. Ez most jelenleg tiltja 2048-ig.
De ha nem tiltaná, akkor lehetne?
Akkor se lehetne, mert mellette meg ott van az antarktiszi környezetvédelmi cikke is, illetve egyezmény. Azt is aláírták, bár Oroszország 2011-ben kilépett belőle, épp azért, mert hogy ő neki hosszú távú tervei vannak. Erre válaszol egyébként Kína is hozott egy olyan törvényt, amely kimondja azt, hogy ha valaki kínai állampolgár vagy kínai kutatóközpont akar kutatni az Antarktiszon, mindenféleképpen a hadipar hasznára kell válnia annak a kutatásnak. Erre válaszul döntött ugye az Egyesült Államok, hogy akkor ő is akkor ezt fogja csinálni, hogy akkor a kutatást ahhoz fogja kötni, hogy az maga a saját iparának, illetve magának a hadiparának ez pozitív hatással legyen. Tehát ugye a 2000-es évekig szinte gyakorlatilag csak és kizárólag a tudomány szempontjából kutattak ott az országok, illetve a különböző expedíciók. Ma már leginkább amiatt, hogy a saját hadiparukat fejleszték, de ez nagyon fontos, hogy minél több lelőhelyet találjanak. De mondom, itt a ritka földfémekre is gondolni kell, illetve a szénhidrogénekre is.
Konkrétan mik vannak még ott? Ugye nagyon sok olaj, azt már mondtuk. Mi van még?
Nagyon fontos, nagyon sok arany. Aztán, ami a ritka földfémek közül szinte az összes megtalálható. Ezen kívül afrikai országokat, Iránt, közel-keleti országokat nagyon érdekli az a 30 millió köbkilométernyi folyékonyá válható tiszta víz, amit egyébként szeretnének onnan elszállítani. Nagyon sok közel-keleti ország mondta azt, hogy ők a jövőben szeretnének tiszta ivóvízhez jutni az Antarktiszról. Tehát nagyon sok mindenbe bele tudnának nyúlni, de egyelőre még ezt az egyezmények még tiltják. Még egyelőre betartják ezt a státuszkót, de a jövőben várhatóan 2048 után nem lesz meghosszabbítva maga az antarktiszi egyezmény, és utána egyébként elindulhat egy úgynevezett fejetlenség az antarktisz területén.
Tehát őre mennek ezekért a kincsekért. Mi kéne ahhoz, hogy ez ne történjen meg, és van erre bármiféle szándék, hogy akár ezt az egyezményt meghosszabbítsák, vagy módosítsák, vagy szabályozzák valahogy az antarktisz sorsát?
Egyelőre úgy van, hogy most Kína, illetve Oroszország, illetve Irán azt jelezte, hogy ők nem szeretnék meghosszabbítani a 2048-ban lejáró antarktiszi egyezményt, ők mindenféleképpen szeretnének kitermelni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon továbbra is, azt kötik feltételhez, hogy mindenki betartja az antarktiszi egyezmény szabályait, hogyha egyetlen egy ország is lesz, aki nem tartja be, és ők a háttérben is neki áll kísérletezgetni, tehát ott elkezd kitermelni, akkor mindenféleképpen az összes ország neki áll kitermelni majd. Sőt, ugye van 7 ország, akinek még területi igénye is van az Antarktisszal kapcsolatban, akik szeretnék saját magukhoz csatolni, de az viszont már az ENSZ is tiltja, hogy azt el lehessen csatolni. De a jövőben akár még ez is előfordulhat, sőt, vannak olyan forgatókönyvek, hogy akár egy katonai konfliktus is lehet emiatt az antarktiszi ásványkincsek miatt, hogyha neki állnak kitermelni egyébként a nagy országok. De még egyszer mondom, ez Kína, az Egyesült Államok, Oroszország, illetve Irán, elsősorban ez a 4 ország az, amelyik a jövőben tervez termelést a kontinensen.
Hogyan lehet ebben megegyezni, hogy mire lehet számítani ebben a kérdésben?
Azt javasolja egyébként nagyon sok ország, hogy például mindenféleképpen diversifikálják magát az energiapolitikájukat. Mindenféleképpen összhangba kell hozni az energiapolitikát, illetve ami nagyon fontos, hogy nem szabad létrejönni egy nagyon erőteljes NATO, kötőjel orosz-kínai ellentétnek. mert a jövőben nem az ukrán-orosz háború, meg nem a csendes óceáni területeket fogják majd meghatározni majd ezek a katonai, illetve geopolitikai konfliktusok, hanem majd az Antarktis. És hogyha ebben megegyezés születik, és mindegyik nagy hatalom betartja egyébként a játékszabályokat az Antarktisszal kapcsolatban, akkor elkerülhetőek egyébként a legrosszabb forgatókönyvek. Ugyanis most tilos ezeket az Antarktiszon végezni, de még egyszer mondom, a háttérben nagyon sok ország így húzogatja a macska bajszát, mert megpróbálnak elmenni, ezek az úgynevezett szürke konfliktusok alakultak ki, hogy kísérletezgetnek, múltkor például néhány hónappal ezelőtt orosz hadihajót tartóztattak fel az Antarktisz partjainál új-zélandi hajók, tehát hadihajók, tehát lehet látni, hogy, hogy próbálkoznak a nagyhatalmak az Antarktisszal kapcsolatban.
Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.